halljuk meg Istennek ígéjét, mit akar mondani nekünk. Mi a terve Istennek az ő népével, az ő gyermekeivel? Nem tudom, sokat gondolkoztam ez idő alatt, ami eltelt. Kinek mi a gondolata, kinek mi a terve az életnek további vitelében? Sokat elhitettek, és olyan hitbe próbálták az embereket, és olyan dolgokba, ami úgy szólván az emberek nagyobb részbe elhittek. Sajnos nem is épp annyira, hogy elhitték, hanem a legnagyobb gond és a legnagyobb probléma az, hogy félelmet és bizonytalanságot öntöttek az emberek szívébe. Tudjuk a fővezér ki, tudjuk azt, hogy mi a célja. Nem az a célja, hogy most itt összegyűlve és továbbra is gyakoroljuk a Jóistennel való kapcsolatot, hanem az a célja, hogy minél távolabb távolítson el egymástól. Nem tudom, mennyire fog sikerülni, nem tudom, mennyire döntöttünk. Soktól már hallottam a múlt hónapokban és a múlt időben, változásnak kell jönni életünkben. De milyen változás? Gondolkoztunk-e azon? Gondolkoztunk-e azon, hogy mi Istennek akarata és mit szeretne Isten látni életünkben? Mennyire vagyunk készülve az ő jövetelére? Sokat és nagyon sok szemét készületlenül fog találni. Nem akarok senkinek olyan szavakat használni, hogy arra gondoljon, hogy hát én vagyok az a személy, aki azt mondom, mert Isten szavaiból is ki tudjuk venni, és meg tudjuk látni, hogy mi Istennek akarata. Semmiképpen, ha ő kész volt az egész emberiségért, az egész világért meghalni, nem gondolom és nem hiszem, hogy ő azt szeretné, hogy valaki is elvesszen. Mert ha valaki úgy gondolkozik, az ő vére hiába való lehet annak az ember részére. Elnézést kérek, hogy egy kicsit később jöttünk, de szeretnélek bátorítani. És szeretném a figyelmet mindannyiunknak oda vezetni, nem kell elcsüggedjünk, nem kell féljünk, nem kell megijedjünk, mert a Szentírásból fogom olvasni azt, hogy van nekünk egy nagy orvosunk. És az az orvos, aki az ő népének és az ő gyermekeinek kész akarva orvossal akar lenni, akkor engedjük, hogy tegye azt, amit tenni akar. Elsősorban szeretném az Izrael népéről, hogy milyen kijelentést mondott Isten az Izrael népe részére. A Mózes második könyvének 15. fejezetének 26 versét szeretném olvasni. Próbáljunk odafigyelni. Mert én nem úgy látom ezt a Biblia verset, hogy csak az Izrael népének szólott. Nem is úgy ismerem, és nem is úgy értettem meg ezt a Biblia verset, hogy ez csak nekik szólott. Csak őket akarta Isten megoltalmazni attól, amitől ők maguk nem oltalmazták magukat. Amitől ők úgy szólván nem gondoltak arra, hogy ez az Isten szava, és Isten, amit kimond, azt ő meg is teszi. Figyeljük meg az ígét. És mondta, ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád a ma betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítót. Gondolom nem szükség, hogy említsek arról, hogy tulajdonképpen az Egyiptom belieknek milyen betegségeik voltak. Mi érte őket az ők életükben. De valami olyan dologról van itt szó, amit én megértettem, hogyha Isten azt mondja, hogy nem akarom azt, hogy abban legyen részetek, amiben az egyiptomi népnek része volt, akkor úgy gondolom, hogy Isten tudja, mit mond, és tudja, és tudta, hogy mit akar ezzel mondani. Izrael népe tudta azt is, és látta, és csodálatosan megőrizte Isten az ő népét, az Izrael népét abban az időben, amikor az egyiptombeliek kapták a verést, kapták a büntetést úgy szólván, és kapták mindazt, amit úgy szólván engedetlenségük folytán kaptak. De figyeljük meg, és legyünk figyelmesek arra, hogy miért mondja, miért próbálja Isten figyelmeztetni az ő népét. És azt mondja, feltételesen, ha te uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő személye előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését. Sok ez? Mennyi ez, ami itt fel van sorolva? Mennyi ez nagyon sok, amit kér Isten, hogy szavára hallgassunk, hogy hűségesek legyünk, hogy odafigyeljünk az ő parancsolatára, és hogy megtartsuk minden rendelését. Az Egyiptomból való kivonulás után Isten engedelmesség feltételével egészséget és jólétet ígért Izraelnek. Neked mit ígér? A vírust? Nem. Isten nem akarja, hogy te beteg légy, vagy szenvedj. Ahogy Izrael népének, amiután kivonult, és úgy szerette volna Isten látni az ő népét is, az ő népének életében, hogy engedelmesek, és az engedelmesség feltételével, hogy egészséget és jólétet, amit ígért Isten, hogy megkapják. Szeretnék három törvényszabályt megemlíteni. Három törvény található a Bibliában. Egészen sokkal több van. De most ezekből és azok közül hármat szeretnék, ami épp olyan érvényes a mostani időre is, mint az akkori időre. Van amelyik törvény, amit fogok említeni, már idejét vesztette, úgy szólván már lejárt annak az ideje, de van kettő különlegesen, ami épp olyan fontos és értékes a mostani időre is, mint amikor Isten kimondta. Az első, ami a 10 parancsolat, az erkölcsi törvény. A második egészségi törvény, és a harmadik a ceremoniális. Amint említettem, ez a kettő határozottan kimerem mondani, hogy ma is szükséges és érvényes. Amennyiben az íge szerint igyekszünk cselekedni. Ha, azt mondta Isten, ha engedelemmel hallgatsz az én szomra. A Biblia nem orvosi tankönyv. Azt az orvosok készítik. Az orvosok írják azon dolgokat össze, amit tanultak, és amit tanulnak, és nem a Bibliába, hogy van arról is szó a Szentírásban, az egy megint más dolog. De A Biblia nem orvosi tankönyv szerzője, mégis gyógyító. Honnan vette és honnan gyakorolta maga az Úr Jézus az ő földön léte ideje alatt? Máskülönben nem foglalkozik diagnosztikával, ennek ellenére sokat beszél a betegségekről, az életről és a halálról. Istennek igéje mind ezekről sokat beszél. De kinek érvényes, ha nyitott fülekre talál? Ha ezek a szavak, amit Isten szól az ő népéhez és gyermekeihez, ha nyitott fülekre talál, akkor megismerhessük, hogy ki ő tulajdonképpen. Dávid király ezt mondta róla, meggyógyítja minden betegségedet. A 103. fejezet 3. versében. Az Ézsaiás prófétánál az 53. fejezetében ugyancsak beszél a gyógyításról, és nem másról, nem más szerekről vagy készített dolgokról, hanem amit ő készített. Azt mondja az 53. fejezet Ézsaiásnál, a 4 és az 5 vers, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi történt? Ha ő ezt tette, a betegségeinket hordozta, viselte, ha fájt valahol, azt is hordozta, és mi történt akkor? Az íge tovább azt mondja, az ő sebeivel gyógyulnánk meg. Melyik az a seb, amely gyógyító hatással tud lenni az ember részére? Felemelem a kezem, és tudjátok, hogy a szeghelye, amit engedett, hogy a szeget beleüssék a kezébe és a keresztfára, aznak a gyógyító sebeivel tudunk gyógyulást nyerni. Amíg a földön járt, gyógyított mindenféle betegségeket. Vajon meg tudta volna gyógyítani a mostani betegséget is, ami a világra szól? Egy olyan dolgot hallottam orvosok szájából, hogy ezelőtt egy pár évvel volt sokkal veszélyesebb vírus, ami rengeteg halált követelt, de mégse tettek belőle, vagy nem csináltak belőle világjárványt. Ez egy gyengébb, és úgy szólván tudjátok, nem is kellene mondjam, nem igen van olyan, és nem is hallottam egyáltalán, próbáltam figyelni az eseményeket, de egy szeméről se hallottam, hogy aki a vírust elkapta, hogy annak okából halt volna meg. Hogy az is hozzájárult egy olyan betegséghez, akinek olyan betegsége volt, ami életveszélyes volt, az egy dolog. De hogy csak is a vírustól halt volna meg valaki, ilyet nem hallottam. Lehet, hogy ti hallottatok. Ahogy én olvastam, amíg a földön járt, gyógyított mindenféle betegséget. Ma is képes. Mi az oka, hogyha mégis vannak olyan betegségeink, amitől nem gyógyulunk meg? Nem járulunk elég őszintén, hűségesen? Vagy talán éppen nem engedelmeskedünk, amiről Izrael népének figyelmeztető szavait használta Isten? Ha engedelemmel, ha őszintén hozzáfordulunk, biztos a gyógyulás. Nem a kedvünk szerint, nem a kívánságunk szerint, hanem a Jóisten, ahogy a legjobban lássa. Isten igének minden tanácsa csak egy célt szolgál. És melyik az? hogy mindenben jól legyen dolgod. Kire mondja az apostol? Azt mondja a harmadik levelében János apostol, és még úgy szólítja meg, szeretett barátom, mit kívánok? Hogy légy jó egészségben. Istennek is ez a vágya. Istennek is ez az akarata, életem és mindannyiunk élete felett. Egyetemes diagnózisunk mi lehet? A bűnös ember testi és lelki betegsége. Nem tudom, mennyi időt adtok? Akartok, hogy fejezzem be hamarabb, vagy... Hogy érzitek magatokat? Lehet? Habár egy óra van megengedve. És ha véletlenül nem fogok egy órába beleférni, vagy nem fér bele, amit el szeretnék mondani, ami tanácsként szolgálhat mindannyiunk részére, akkor elnézést kérek. Egyetemes diagnózisunk minden embernek, mert bűnben születtünk. És mi az? A bűnös ember testi és lelki betegsége. Az Ézsaiás próféta első fejezetében ott felsorolja, milyen a test, azt mondja, tele van kelevénnyel, mindenféle betegség látható. Ezt nem a próféta állítja meg, nem a próféta, hanem Isten szava mondja el. Itt az Úr szól. Itt az Úr beszél arról, hogy milyen állapotba találtatik az ember. A legjobb szakorvos sem tud sokat tenni ott, ahol a fej és a szív beteg. Az Ézsaiás prófétánál ezt is olvashatjuk. Tetőtől talpig csupa betegség, kelevé. És ki mondja el ezt? A legnagyobb szakorvos, bármennyire fel van készülve, nem tud sokat tenni ott, ahol a fej és a szív beteg. Hol? Ha kívülről, vagy ha belül van. A betegség a fejben, vagy a szívben. Én meg vagyok győződve, hogy itten nem külső dologról beszél, hanem belső dolgokról. A legjobb szakorvos egyedül Jézus Krisztus tud lenni, mert egy földi szakorvos nem fog tudni segítségül lenni. Sőt, az egész test seb, dagadás. Figyeljünk meg egy rövid statisztikát. Nem most történt, de visszamenőleg gondolhatunk arra, hogy valamikor így próbáltak egy statisztikát elkészíteni. 10 billió sejtje van a testnek. Nem vagyok orvos, de én is tanultam, olvastam, és el tudtam fogadni, amikor egy orvosi tudomány úgy jelezi meg, hogy 10 billió sejtje van az emberi testben. 15 millió leprás van a világon. Mit gondoltok, szörnyű betegség? Egész biztos. És mihez van a Szentírásban a hasonlítva? Az emberi életre vonatkozólag. A bűnhöz van hasonlítva. A bűn olyan, mint a lepra. 40 ezer vak él Amerikában. 42 millió a világon. 70 millió süket ember él. Zaj probléma. Hangtompító falak kellenek. Nagyon is építik Amerikában az autópályák szélinél, ahol lakott terület van a másik oldalt, ott mind falakat építnek, hogy ne hallják az emberek a zajt, amikor a kocsik vonulnak el. Figyeljük meg tovább. Drog és alkohol miatt 40 millió ember jutott rokkantá. Mi okozza sok-sok betegséget? Talán szokták mondani élelem hiány. Lehet-e ezt kimondani az egész világra? Nem gondolom. Hogy Afrikában mondják, hogy mennyire szenvednek már gyerekkorukban az éhség miatt, de nem gondolom, hogy Magyarországon vagy Amerikában volna ilyen dolog. De olvasom tovább. 600 millió tonnát pazarolnak el Amerikában. Az kevés dolog? Kevés élelem? 600 millió? Szennyezett a levegő. Nem csak ott, hanem itt is. Környezet miatt nincs kellő víz és kellő tiszta, használható víz. És Isten igéje valami indokot mond erre. Hogy miért van, és miért vannak ilyen dolgok? Az ember részéről valami megtörtént. És rövid szóba lehet ezt kifejezni. Elpártolás. Kitől? Istentől. Amikor az ember elpártol, és olyan dolgokba kezdi bele az életét, akkor az elpártolás soha se hozott, és nem is fog jót hozni. Épp oly nagy és súlyos bűn a természet törvényét áthágni, mint az erkölcsi vagy az egészségügyi törvényt. Éppen olyan súlyos bűn követhetünk el. Ha az erkölcsi törvényt megrontsuk, vagy az egészségügyi törvényt, akkor már nagyon késő, hogyha az egészségünk oda van, és akkor kezdenünk, hogy legyünk jobban. Van egy olyan mondás, hogy mikor kell az egészséget megelőzni, vagy mikor kell gyakorolni az egészséget? Addig, amíg van. Amikor már nincs, akkor százszor a nehezebb, hogy egészséget hozzunk létre. Mind a kettő Isten törvényének semmibe vevése okozhassa. Ma az emberek mértéktelenül esznek és isznak, és a világ az élvezeteknek hódol. Nem akarom azt mondani, hogy az adventisták. Ez a feljegyzés, gondolom, óvakodunk, hogy ne legyen ránk mondható. Inkább hagyjuk a világra, hagyjuk azokat, akik az ők életüket nem tudják, hogy kitől kapták, vagy ha tudják is, kitől kapták, lehet, hogy nem értékelik sem Istent, sem az ők életük egészségét. Azért merülnek be olyan dolgokba, amit említettem, mi által jut oda az ember, amikor Istentől elpártol. Amikor eltávolodik Istentől, és Istennek segítségét nem érzi szükséglete. Csoda, hogy Isten nem semmisítette meg világunkat. Bűnei miatt, úgy, mint Hajdan, Sodomát és Gomorát. Hány úgy szólván ilyen pusztításra lehetett volna a történelemben alkalom. Én úgy gondolom, hogy nem csak az özönvízkor, nem csak Sodoma és Gomora elpusztításakor, hanem hogy képzeljük, hogy lássuk. Jobbak vagyunk, különbek vagyunk. Több a mi lelki életünk, mint azoknak az embereknek, akik így el lettek pusztítva. Vagy pedig nem messze vagyunk mi sem. Krisztus szolgálatának, figyeljük meg, második évében Jeruzsálembe megy, és szeretném ezt az alkalmat, amikor Jeruzsálembe ment, elolvasni. A János evangéliumának 5. fejezetének első 2 versét szeretném, hogy olvassuk. János evangéliuma 5 rész 1-2. Így hangzik. Ezek után ünnepük vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálemben. Vala pedig Jeruzsálemben a jó kapunál egy tó, amelyet héberül Bethesdának neveznek, 5 tornásza vala. Érdekes dolog, hogy maga az Úr Jézus, mikor bemegy Jeruzsálembe, megtalálja ezt a helyet. Nem tudom, pontosan tudta, szándéka volt, hogy oda menjen. Ha most megnézzük, milyen állapotban van a mai világ. Lehetne úgy összehasonlítani a Bethesda történettel? Lehetne-e hasonlóképpen mondani, hogy milyen az állapot az akkori időben? Egy kicsit szeretném részletezni a dolgokat. A Salamoni templom tér észak-keleti oldalán egy forrás volt található. A föld mélyéből fakadt a víz, akárcsak Gihon forrása. Bethesda a rámul, mit jelent ez a szó? Kegyelem háza. Ez volt az emberek részére elhitetve és elmondva, hogy a kegyelem háza. Ha elmész a kegyelem házába, akkor részesülhetsz Isten gyógyító erejében. Évszázadokkal korábban abban mosták az áldozati juhokat. Az a tó lett, az a vízforrás, víz arra lett felhasználva az ókori időben, amikor az állatokat készítették feláldozásra. És valakik megállapítottak valamit. A rómaiak megállapították a víz gyógy hatását. És ezért épült az az épület, amiről az van feljegyezve, hogy 5 tornácza volt. Hogy minél több beteg, minél több lehetőség legyen, ha valaki gyógyulni akar, hogy legyen lehetősége. A további gondolatot folytatva, figyeljük meg, hányféle betegről van szó, hogy ott tartózkodott. És a hiedelem úgy mondta el azoknak a betegeknek, hogy angyal jöjj és felzavarja a vizet, és ha valaki legelsőnek, leghamarabb belép a vízbe, meggyógyul. Jézus megközelítette ezt a helyet, itt, ahol mindenféle betegek vannak, és várják a gyógyulást, és Jézus oda megy egy másik emberhez. Jézus kérdez egy beteget, akarsz-e meggyógyulni? Érdekes kérdés, nem? Jézus, aki gyógyító hatalommal és erővel bír, valamit meg akar tudni ettől az embertől. 38 év az elég hosszú idő volt, nem? Várakozni. Az ember nem azt mondja, hogy hát itt vagyok, ha kész vagy, gyógyítsál meg, hanem mit mond az ember? Nincs emberem, nincs segítségem. Annyira le vagyok gyengülve, hogy nem vagyok képes, hogy elsőnek be tudjak menni a vízbe, hogy meggyógyuljak, és nincs, aki segítsen. És ki volt az embere ennek az embernek? Jézus. És mégis úgy tűnik, hogy megkérdezi. Akarsz meggyógyulni? Ült volna ő ottan 38 éven keresztül, hogyha nem akart volna meggyógyulni? Nem, egész biztos. De mivel meg lett kérdezve, elmondta az ő részét is, és Jézus meggyógyította. Mit látott ebbe az emberben? Én úgy gondolom, és úgy értettem meg, hogy amikor Jézus ránézett, és ő visszatekintett, valami különleges hit csillogott az ő arcáról. Nem kellett válaszoljon arra, hogy Uram, akarok meggyógyulni. Csak annyit mondott, hogy nincs emberem, aki segítsen. Jézus se mondta azt, hogy itt vagyok most, és meggyógyítlak, hanem megtette. Ha úgy érezzük, kedves testvéreim, hogy lelkileg nekünk is szükségünk volna gyógyírra. És ha Jézus úgy a fülünkbe súgja, akarsz meggyógyulni? Akarsz megtisztulni a bűntől, a szenytől, amiért életemet adtam? Mit válaszolnál? Hogy nincs embered? Nincs, akivel együtt oda menjek hozzád? Lehet ilyen is. Mert Jézus elvárná, hogy valakivel gyere hozzá. Mutasd be őtet, hogy ki ő tulajdonképpen. De ha nincs bennem Jézus lelke és az ő jelenléte, akkor mit tudok megmutatni? Semmiképpen sem tudom megmutatni azt, amit esetleg szeretne. Még a 6 verset is szeretném elolvasni ugyan ebbe. Ezt, amit látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondani ki, akarsz-e meggyógyulni? Úgy látszik, érdeklődött Jézus utána. Ki az? Mennyi ideje van ott? Mennyi ideje nem jutott a vízbe, hogy meggyógyuljon? És akkor kérdezi meg azután, amikor lássa és megtudta, akkor megkérdezte. Ha tőlem vagy tőled, vagy tőlünk, mindannyiunktól megkérdi. De tudjátok, hogy mit kell elsősorban elismerjünk? Hogy betegek vagyunk, hogy bűnösök vagyunk. És ha Jézus jön és kérdi, akkor legyünk bátrak. Uram, akarom, tisztíts meg. Volt ilyen alkalom is az Úr Jézus földi életében, amikor utána kiabáltak. Amikor kérték, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Melyik álláspontot, melyik a legjobban elképzelő dolgot szeretnénk elmondani neki. Szeretnénk valóban lelki gyógyulást? A következőket olvasom. A felhívás mindannyiunk részére, ragaszkodjunk a Biblia egészségi elveihez. Úgy kezdtem, hogy van erkölcsi és egészségügyi törvény. De ha én nem ismerem, de ha én nem cselekszem, és nem teszek eleget az erkölcsi és az egészségügyi törvénynek, akkor ha valami ér, akkor mit mondjak? Mit fogok mondani akkor? Ki az oka, ha valami ér? A Biblia elmondja, hogy a hívő ember mit tegyen, mit egyen és mit igyon. Akkor mégis. Amikor kezdtem a beszédet, úgy mondtam, hogy a Biblia nem egy elkészített orvosi könyv. De mégis találunk úgy a testi, mint a lelki életre tanácsot kapunk Jézustól. Ahogy vannak egészségügyi törvények, a Biblia elmondja, hogy a hívő embernek kell ismernie. Nem is elég az, hogy a Szentírás, hanem még a Jóisten lelke vezette a vágytestvérnőt, és különleges tanácsokkal halmoz el bennünket, hogy hogy is tudjuk megőrizni életünket, egészségünket. Különböző szakorvosokkal álló kutató csoport Kaliforniában 15 ezer ember vizsgált meg. Az elmúlt 15 évben, ez nem most van, ez már régebb, lehet, hogy már 30 éve is van ennek, amikor lett ez feljegyezve. És figyeljük meg, hogy az akkori kutatás szerint milyen volt a vélemény. Amikor a 15 ezer embert listázták és vizsgálták, amit most is próbálnak ilyesmit is csinálni. Figyeljétek meg, hogy mi a különbség azok életében, akik megértették az erkölcsi törvénynek valóságát és az egészségügyi törvénynek mondani valóját. Azt mondja, hogy az adventisták, férfiak 7 évvel élnek többet és hosszabbat, mint akik nem törődnek az egészségükkel. Viszont a nőknél nagyobb az esély. A nőknél 9 évvel tovább élnek. Vajon miért? A nők jobban tudnak vigyázni, mint a férfiak egészségükre? Lehet. Nem mondok ellent. Ezek a személyekről így van feljegyezve. Úgy a férfiak, ahova mi is tartozhatunk, meg a nők. Az átlag embernél van a férfiaknál 7 év, és a nőknél 9 évvel hosszabb élet. Átlag életkorról szeretnék még egy kis statisztikát. Krisztus után 30-ban, tudjátok hány, mennyi volt az életkor? Krisztus után 30-ban. 35 év. 1844-ben 37 évvel növekedett az emberi élet. 1941-ben 42 év, és 1985-ben 75 évre emelkedett az emberiség általános életszint. Az emberek nagy orvosa ma is ugyanazt kérdezi tőlem és mindannyiunktól. Akarsz-e meggyógyulni? Hiszen kinek a sebeivel kell meggyógyuljál? Ki ki az, aki felajánlotta nekem és mindannyiunknak azt, hogy az ő sebei által meggyógyulhatunk. Egyet kér, és azt szeretném említeni, nincsen az elmélkedésbe beletéve, de a Bős Salamonnál azt mondja az egyik Biblia vers, és a fiúhoz szól, és azt mondja, adjad fiam, mit? A te szívedet, a te életedet nékem. Isten kéri, Isten szeretne segítségünkre lenni. Még két helyről szeretnék olvasni Biblia verset, és elnézést, hogy elhaladtam az idővel. A Pál apostol a Titushoz írt levelében, a második fejezetéből szeretnék olvasni két Biblia verset. Az ő sebeivel gyógyulnánk meg. Ezzel kapcsolatosan Pál apostol tanít. A 12 és 13. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. És ha mindezeket beteljesítettük és teljesítsük nap mint nap, akkor a következőkben lehet részünk. Várvánam a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. De mit mondtam az előbb? Mit szeretne előbb megtenni életünkben? Az ő sebeivel, hogy meggyógyítson. Az ő sebeivel, hogy megtisztítson. És hogyha ez megtörténhetik, és engedjük, hogy elvégezze, akkor bátran várhatunk mit? A boldog reménységet és a nagy Istennek megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Lehetséges, hogy a mai időben ez is egy kérdés. Ez is egy kérdés lehet még az adventistáknál is. Várjuk még az ő jövetelét? Igyekszünk engedni életünket, hogy megtisztítsa az ő sebei által a mi életünket. Vagy pedig még hanyagoljuk. Vagy talán még arra gondolunk, van még idő. De az idők jelei, Jézusnak jelei azt mutatják, nincs megszabva, de közeledünk ahhoz az időhöz, amikor jönni fog. És hogyha az ő sebeivel nem gyógyultál ki, és nem tisztultál meg, akkor hogy fog találni? Készületlenül vagy készen? Még egy Biblia verset. Az első Tesalonika Beliekhez írott levelének, 5. fejezetének 23. versét. Ezt kívánom szívemből, hogy a Jóisten legyen ebben segítségünkre. És figyeljük a következő szavakat, az 5 rész 23. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül, őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Vágysz erre, kedves lélek, hogy a békességnek Istene megszenteljen mindenestől, nem csak részbe, teljes mértékbe. Az ő sebe és az ő vére elégséges mindannyiunk részére. És ami egész valónkat kéri, nem csak részbeli hozzáfordulást, hanem és a ti egész valótok. Mi, mind lelketek, mind testetek. Mind lelkem, mind lelkünk és testünk fedhetetlenül. Őriztessék meg, mikorára. Nincs megszabva, hogy mikor. És lehetséges, hogy az okozza az emberiségben, hogy nem igyekszünk készen lenni. Miért? Mert ilyen a körülmény. Még nem vagyunk biztosak, mikor jön, nem mondta meg, s jöhet bármikor. Épp ezért, hogy mind lelkünk, mind testünk fedhetetlenül legyen megőrizve az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Ez az én kívánságom, hogy engedjük, hogy meggyógyuljunk, megtisztuljunk, és kezdjük el. Mi az én tennivalom? Mibe kell én készüljek? Gondolkoztunk ezen? Mi az, amin el kell kezdjem, hogy készüljek a vele való találkozásra? Elsősorban annyit mondhatok önmagamnak és ti nektek is. Add át az életedet. Hívd meg őtet. Jöjj Jézus életembe. És ha ez megtörténik, és engedjük, hogy végezze a munkáját, akkor győzelemre jutunk az ő kegyelmével.